Kellemes hétvégét kívánok, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. A mai világszám első fél órájában megnézzük, hogy hova utazhatunk külföldre a nyáron. Az új szabályozásokat vesszük sorra, bár hozzáteszem, mindig annyira aktuálisnak kell lenni, hogy a foglaláskor is, meg majd az utazáskor is tájékozódni kell, mert azért folyamatosan változnak az egészségügyi helyzet függvényében a szabályok. Aztán pedig a műsor második felében elmegyünk a híres Kék Lagunába. Tartsanak velem! Már Ciprusra is teszt és oltás nélkül utazhatnak a magyarok, és nem kell semmifajta védettségi igazolvány sem, ugyanis Magyarországot Ciprus az alacsony kockázatú országok közé sorolta be. Az eddigi szabályozás szerint teszt és karantén kötelezettség nélkül utazhattak ugyan, mégpedig azért, mert volt az oltási igazolások kölcsönös elismeréséről megállapodásunk. Azonban mától azok is beléphetnek, akiknek nincs védettségi igazolványuk, illetőleg a gyermekekkel kapcsolatos nehézséget is megoldja ez a dolog, tehát nem kell mondjuk a 16 éves gyermeknek sem például külön PCR-tesztet készíteni, ha Ciprusra akar menni nyaralni. Továbbra is megmarad azonban a regisztrálási kötelezettség, és erre általában figyelniük kell a magyar utazóknak, hogy több országba is, hogyha nyaralni mennek, akkor előtte regisztrálni kell. Ciprus esetében például, hogyha repülővel nyilván azzal mennek, a Ciprus Flight Pass online rendszerébe kell regisztrálni, amit belépéskor elég elektronikusan is bemutatni, de több más üdülőhely esetében is van valami fajta regisztrálási kötelezettség, úgyhogy erre mindenképpen vigyázni kell. Magyarországon kívül egyébként Ciprusra lehet Máltáról, Lengyelországból, Romániából, Ausztriából, Bulgáriából, Csehországból, Németországból, Olaszországból, Finnországból, Szlovákiából, Norvégiából, Izlandról, Ausztráliából, Új-Zélandról, Szingapúrról, Szaúd-Arábiából, Izraelből és Dél-Koreából is utazni. Nem csak más országok nyitnak, mi is nyitunk. Ausztriából, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Horvátországból és Szlovéniából korlátozások nélkül lehet belépni Magyarország területére, kivéve légi úton. Egyébként a légi utazások esetében sok helyen van más szabályozás, ilyen például, amikor mi Magyarországról akarunk Németországba utazni, arra is mindenképpen vigyázzanak. Minden esetre a héten a belső schengeni határokon a határátkelőhelyek őrzését megszüntettük, a koronavírus járvány miatt korábban lezárt átkelőhelyeket is lényegében már lehet majd használni, úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen a beutazási turizmus is sokkal egyszerűbb lesz, és könnyebben lehet majd vendégeknek bejönni és vendégeket fogadni, ha pedig majd a szállodákba is lényegében védettségi igazolvány nélkül meg lehet szállni, akkor még inkább a beutazó turizmust is az segíteni fogja. Görögországban már 11 új úticélra lehet repülni idén nyáron, olyan szigetekre, amelyek korábban nem voltak elérhetőek repülővel. A Wizz Air júliusban már 49, a Ryanair pedig 53 úticélra indít járatokat összesen egyébként Budapestről. Szeptembertől pedig egy új légitársaság, a Fly Dubai is megjelenik Magyarországon. Ugyanakkor az amerikai és a kanadai járatok idén még nem fognak visszatérni, és a kínai járatok újraindítása is kérdéses, ezzel kapcsolatban egyelőre még nincsen döntés. Érdekes az is, hogy csökkentették a kötelező távolságtartást a repülőtéren. Ha kimegyünk a Budapest Airportra, akkor most már nem másfél méterre, hanem egy méterre kell állni az előttünk állótól. Hát hozzáteszem, azért általában nem colstokkal szoktunk menni repülőtérre, tehát ez is ilyen nagyjából valahol álljunk típusú dolog volt. Néhány helyen, ugye, ahol jelzések segítenek, akkor persze ezt könnyebb betartani, de ahol nem, ott azért nem egyszerű nyilván. Egyébként érdekes, hogy felállítottak egy ellenőrző pontot azoknak is, akiknek nincsen feladandó podgyásza, így ráadásul csökkenthető volt a sorbanállás, és a két nagy fapados légicég, amelyik leginkább jelen van a budapesti légi közlekedésben, újra online beszállókártyákat is ad ki, úgyhogy ebből a szempontból szintén egyszerűbb a repülés valamelyest. A horvát országi utazás még egyszerűbb, lényegében személyével, útlevéllel oda utazhatunk. Ugye eddig azért arra ügyelni kellett, hogy noha kedvező besorolású Magyarország, és emiatt tulajdonképpen már most tudtunk utazni a horvát tengerpartra, de visszafelé, még hogyha nincs védettségi igazolványunk, akkor élt a karantén kötelezettség. A Magyarország könnyítések kapcsán azonban ez ugye még egyszerűbb lesz ilyen téren, hiszen akkor visszafelé is lényegében nem lesznek már kötelezettségek, tehát azt gondolom, hogy az általános enyhítés oda is, és a visszautazáskor is egyszerűbbé teszi az életünket. Málta esetében azért még vigyázni kell abból a szempontból, hogy továbbra is csak 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel lehet beutazni, illetőleg az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott oltásokat még elfogadják. Ezt igazolni kell a kis papírral angol nyelven. úgyhogy ez még július 1-ig biztosan érvényes lesz. Ugyanakkor Málta már nagyon sok mindent bevezetett, hogy ösztönözze az utazni vágyóknak az ott eltöltött időt, hogy minél többet maradjanak ott. Például külön akcióznak azoknak, akik búvárkodni mennek, azoknak, akik nyelvet tanulni mennek. Hát ugye a máltai nyelviskolák legendásak, sokan mennek oda angolul tanulni. De az őszi időszakra is készülnek, és ott pedig szeretnék az idősebbeket megcélozni. Jelenleg egyébként szabadtéren is kötelező a maszkhasználat Máltán, és akinek van oltása, annak majd nem kell maszkot használni, de csak július 1-e után lesz ez a szabályzás élő. A Németországba beutazni nem egyszerű, tehát fel kell készülni attól függ, hogy mivel megyünk. Ha szárazföldi határon autóval, vagy autóbusszal megyünk, vagy akár vonattal, és akkor korlátozások nélkül beléphetünk, mert hogy Németország zöld listára tette Magyarországot, ugyanakkor azért a szolgáltatásokat nem egyszerű feltétlenül igénybe venni. Van például olyan tartomány, ahol él helyi rendelkezés, hogy 48 vagy 72 óránként újra tesztelniük kell azoknak, akik turisztikai célból ott vannak. Úgyhogy azért nem egyszerű ez sem, nem csak a repülés meg a szárazföldi utazás esetében van különbség, tehát azért a turistáskodás Németországban még nem biztos, hogy minden esetben zavartalanul működhet, erre mindenképpen oda kell figyelni. A Szlovákiával kötött megállapodásunk következtében már könnyedén tudunk utazni, és a védettségi igazolvánnyal és az oltás típusát rögzítő kis papírkával, az oltási igazolással lényegében ugyanúgy igénybe tudjuk venni a szolgáltatásokat, mint azok a szlovákiaiak, akiknek van szlovákiai oltásuk és ottani oltási igazolásuk, úgyhogy ebből a szempontból már könnyebb a helyzet. Az osztrák járványügyi szabályozásban július 1-ét követően komolyabb enyhítések várhatóak. Most jelen pillanatban ugye az oltásnak az igazolásával már be tudunk lépni, de míg elfogadják a kínai oltást, elfogadják a Pfizert, elfogadják a Modernát, az AstraZeneca-t, ugyanakkor a Sputnikot, azt pedig az osztrákok jelen pillanatban még nem fogadják el. Ráadásul a szállodák és az éttermek igénybevételekor is igazolni kell, vagy az elismert oltás meglétét, vagy a tesztnek a tesztet is elkérik, tehát erre is mindenképpen oda kell figyelni, úgyhogy nem olyan egyszerű még Ausztriában szolgáltatásokat igénybe venni. De ezzel együtt azért azt látjuk, hogy folyamatosan, főleg júliustól újabb és újabb enyhítések várhatók. Minden esetre lehet már külföldön gond nélkül turistáskodni. 36 charterlánc elindult, 50-et terveztek még májusban, tehát mondhatjuk azt, hogy ez rossz hír, de a másik oldalon meg ahhoz képest, hogy a nulláról fölfele nézve minden jó hír. Az utazási irodák folyamatosan dolgoznak, működnek. Az utasok azért lelkesek, ha nem is olyan nagy számban, mint a koronavírus járvány idején, de biztos, hogy külföldre is fogunk utazni. Sokan látják majd a tengert honfitársaink közül, sokan elmennek majd az izgalmas városokba, hát reméljük, hogy az egészségügyi helyzet lehetővé teszi majd ezt. Nagyon-nagyon sok kérdés érkezett hozzám arról, hogy hát most hogy állnak a visszatérítések, még mindig vannak olyanok, akik nem kapták meg a korábban befizetett pénzüket, de azért most már azt látjuk, hogy ahogy újraindulnak a légicégek, úgy azok a fapados cégek, akik bizony erősen késtek a visszatérítésekkel, azok is már a legutóbbi visszatérítési kötelezettségeitek is eleget tettek, úgyhogy azért beindult ez, tehát mindenkinek azt mondom, hogy azért aggódni jelen pillanatban még nem kell. Bár hozzáteszem, sokszor, amikor meg aggódni kell, akkor meg már késő, de azért azt látom, hogy azért nincsenek csődhullámok, mindenki megpróbálta az utazási irodák közül is úgy megoldani a dolgot, hogy vagy egy későbbi időpontban biztosította az utazást, vagy biztosítja az utazást azoknak, akik már befizették a pénzt, vagy pedig visszaadja. Minden esetre az kétségtelen, hogy nem egyszerű a helyzete az utazási cégeknek, a szolgáltatóknak, hiszen azért óvatosak még ezek a nyitások, ha egyáltalán azt látjuk, hogy nyitnak bizonyos országok, mert az Egyesült Államok ugye nem nyit, Ausztrália, Új-Zéland megmondták, hogy majd talán a következő év nyarán fogadnak vendégeket, 2022 nyarán esetleg Sydneyben, Melbourneben lehet majd pihengetni. Az Egyesült Államok esetében ősszel várható nyitás, és hát az ázsiai országok közül is jó pár még nem nyitott a turisták fogadására. De a klasszikus nagy üdülőparadicsomok, azok mind várják a vendégeket. Egyiptomba, Tunéziába mennek a chartergépek. Látjuk azt, hogy most már a spanyolok is nyitottak, És hát az is biztos, hogy a környező országok esetében ugye azért sokan Horvátországba, vagy éppenséggel más tengerparti szakaszokra indulnak, ők az biztos, hogy fognak tudni majd menni. Nagyon-nagyon népszerű lett Montenegró a magyar turisták körében, tehát elég komoly foglalások vannak, és azt láttam, hogy bizony azzal, hogy meglehetősen hamar már tulajdonképpen mindenféle papír nélkül lehet utazni Montenegróba, ezzel lényegében egy kicsi előnyhöz jutottak az ottani szállodások, és a magyar tulajdonos szállodák esetében is azt látom, hogy bőven vannak foglalások. Tunéziában június 1-től a QR kódos oltási igazolással rendelkezők a második oltás felvétele után léphetnek be. Egyébként mindegyik Magyarországon alkalmazott vakcinát elfogadják, hogyha nincsen ilyen, tehát nem tudjuk igazolni, hogy a második oltást is felvettük, akkor 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kérnek az utastól, vagy pedig igazolást arról, hogy az utazást megelőző 6 héttel legalább korábban átesett a fertőzésen. Úgyhogy ebből a szempontból azért Tunéziában sem utazhattunk csak úgy, hogy felülünk a repülőgépre, és akkor megyünk, de az biztos, hogy hát azért már nagyon sokan be vannak oltva, illetőleg a negatív PCR teszt azért nem a világ vége, bár hozzáteszem, van egy kedves barátom, aki azt mondta, hogy ő inkább nem utazik olyan helyekre sehova, se külföldre, ahova ilyen kell, mert egy picit jobban megnyomták azt a kis felvevő pálcát, és úgy érezte, hogy inkább otthon marad, mint hogy még egyszer egy ilyen. Bár hozzáteszem, az is érdekes, hogy egy másik nagyon kedves barátom, ráadásul újságíró kollégám azt mondta, hogy hát neki pedig feltették azt a kérdést, hogy hát na milyen tesztet szerettem most már, hogy ilyen sokáig kórházban volt, mert hogyha igazán nagyon jó alaposan az óra tövéből nézik, akkor, hogyha már egyszer korábban átesett a fertőzésen, és még ugye kifelé ment belőle, akkor ott azért lehet bizony pozitív tesztet produkálni, míg hogyha csak így az alsó szakaszokon nézik, akkor pedig mondjuk negatív, hát még ilyet is elmesélt. Hát szerencsére én csak az ő elmondásából ismerem ezeket a dolgokat, de az biztos, hogy akkor utazzanak, amikor teljesen egészségesek, és akkor azt gondolom, hogy nem lehet gond, hiszen az egészség és az emberi élet a lehető legfontosabb. De hát az én kedves barátom egyébként amúgy sem az utazáson gondolkodik most, hanem örülünk annak, hogy egyáltalán átvészelte a problémákat, ugyanis nagyon hosszú ideig kórházban volt, és nem lélegeztetőgépen, hanem ezt az invazív oxigén nyomást kapta hosszú ideig, nagyon nehezen vette a levegőt, de szerencsére most már hazaengedték őt is, úgyhogy az ő esete is azt igazolja, amit általában a turisztikai szakmában is látunk az enyhítésekkel, hogy bizony a járványügyi helyzet szerencsére jobb. Az oltásoknak is köszönhetően, meg annak is, hogy a nyarat azért nem szereti talán annyira a koronavírus. Ugyanakkor, amikor azt kérdezték egy interjúban tőlem, hogy vajon meddig a mostani szezonban még marad a maszkviselés, meg a különböző korlátozások velünk, akkor azért azt látjuk, hogy a világban és Európában, ahová egyáltalán tudunk utazni a mostani szezonban, ott bizony velünk marad nagyon sok helyen a szolgáltatások korlátozott igénybevétele, a maszkviselési kötelezettség jó pár helyen, a távolságtartás a repülőtéreken, főleg a légi közlekedésben azért még bizony nem a régi lesz minden, és erre azért fel kell készülni. Tehát ebből a szempontból azért az biztos, hogy nem egyszerű a helyzet. Hozzáteszem, azért már a foglalási adatok biztatóak. Hozzáteszem, a legutóbbi időszakban Görögországba, Horvátországba jóval kevesebb külföldi turista érkezett, mint egy hagyományos szezonban, ugye tavaly nyáron is voltak enyhítések. Hát most abban bíznak, hogy azért ahhoz képest komolyabban megnő majd a turista forgalom mindegyik ország esetében, így a Magyarországról érkező turisták nagyobb számában is bizakodnak. Viszont megoldódott ez a probléma, hogy bizonyos turisztikai centrumokban már korlátozni kellett a turistáknak a számát Dubrovniktól Velencén át. Hát most nem kell, hanem örülnek, hogyha egyáltalán jönnek a vendégek. Bár hozzáteszem, mostanában már azért ismét lehetett sorban állókat látni, tehát ebből a szempontból azért valószínűbb, hogy az igen felkapottabb turistaparadicsomoknál hamarabb visszatérnek a vendégek, mint esetleg azok esetében, ahol mondjuk kevésbé ismert területekről van szó. Érdekes ugyanakkor, hogy a koronavírus járvány miatt még mindig 3384 utasszállító repülőgép parkolóban van, vagy hát áll valahol valamilyen reptéren, és érdekes, hogy megnézte az Eurocontrol, az Európai Unió légiforgalmi szolgálata, hogy hát mennyi repülőgépet használnak, és érdekes, hogy mikorában 1470 volt a legmagasabb érték, ezt 2019 nyarán még a járvány előtt jegyezték fel, addig most 3384 lett. Ebben ugye benne van nyilván az a repülő is, amit karban tartanak, vagy az is, ami annyira elromlott, hogy már lehet, hogy nem is fog többet repülni, de még azzal együtt is azt jelzi, hogy bizony nagyon sok szabad kapacitása van légi cégeknek, és jó pár repülőgép mindig a földön van, bár hozzáteszem, ez nem rekord, tekintettel arra, hogy amikor teljes volt a lezárása szinte a világ jelentős részének, akkor több mint 7000 repülőgép állt az aszfalton, tehát mondjuk szerintem 7200, ebből a szempontból úgy is felfoghatjuk, hogy inkább most már félig tele van a pohár, mert nagyon sok repülőgépet ismét használnak. Hát megint más kérdés, hogy környezetvédelmi szempontból, meg most akkor majd a javuló határértékek meg ismét romlani fognak talán, hát mi a jó, ki dönti el, hát talán senki. Minden esetre májustól azért újabb és újabb repülőgépek állnak forgalomba, és valószínűleg a most még az aszfalton pihenő gépek is majd júliustól, augusztustól egyre nagyobb számban elkezdenek dolgozni, hiszen tudjuk jól, hogy azért nem olcsó egy repülőgép ahhoz, hogy ott áldogáljon csak valahol az aszfalton. Törökországban július 1-től tovább enyhítenek az intézkedéseken, feloldanak minden kijárási tilalmat, valamint korlátozást, úgyhogy ebből a szempontból még könnyebb lesz a helyzet. Jelenleg egyébként hétköznapokon és szombaton 22 órától éjszakai kijárási tilalom van, vasárnap napközben pedig kijárási korlátozás van érvényben. A lakosok a közeli élelmiszerboltokat kereshetik csak fel. Ugyanakkor várható volt, hogy a turisztikai szezon legnagyobb bevétellel kecsegtető szakaszának a beköszöntével eltörölnek szinte mindent, úgyhogy ez így is lesz júliustól. A belföldi közlekedés is szabaddá válik majd, és a 65 év felettiek és a 18 év alattiak újból használhatják a tömegközlekedést. A közterületeken ugyanakkor továbbra is kötelező marad a maszkviselés Törökországban. Egyébként pont azért szigorítottak a törökök viszonylag komolyabban, hogy utána aztán enyhíthessenek a júliusi időszakban, amikor rengeteg turista érkezik az Antalya-Alanya környéki területekre, épp úgy, mint a török Riviera más területére, vagy éppenséggel más partszakaszokra, úgyhogy nem véletlen ez a nyitás. A helyi szállodák egyébként nagyon komolyan veszik a fertőtlenítési protokollokat, és a hatóságok minden hónapban ellenőriznek minden szállodát, úgyhogy ezzel próbálják meg a turisták biztonságát garantálni. Értékelhető számú nemzetközi utazóközönségre 2022 nyara, vagy 2023 előtt nem nagyon számít a NIT Hungary. Az autóbuszos vállalkozókat, a fuvarozókat tömöríti ugye a NIT, és nagyon sok ötletük van, hogy miként lehetne a buszos utazást ösztönözni, mert hogy lényegében a magánbuszos szektor az közel másfél éve áll, ezt Dittel Gábor mondta a NIT Hungary ügyvezető főtitkára, és a turizmus.com-nak nyilatkozó szakember egyébek közt azt is elmondta, hogy lényegében mintegy 75%-a a turisztikai célú különjáratoknak semmit nem csinál. Tehát ugyanúgy, ahogy beszámoltunk már a műsorban arról, hogy állnak a repülőgépek, úgy állnak a buszok is. Azért az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások kezdenek beindulni, tehát elindul azért valamennyi forgalom, de nyilván a komolyabb európai körutas utazások azok még messze van, hogy mikor tudnak indulni, és az biztos, hogy nehezíteni fogja majd az autóbuszos utazásoknak az újraindulását az is, hogy a munkaerőt, a buszvezetőt is nehéz lesz majd visszacsábítani, hát nagyon sokan átmentek más munkahelyekre, és az induló költség is meglehetősen nehéz, a szervizdíjak is, az alkatrészárak is emelkedtek, úgyhogy kérdéses még, hogy mi lesz a busz közlekedéssel, hogyan lehet majd busz szerezni, hogyha valaki szeretne utazni valahová, és egyáltalán a buszos utazásoknak mi lesz a jövője a mostani koronavírus helyzetben. Meg hát az is érdekes, hogy az iskolás csoportoknak az utazása miként fog tudni működni. De az is biztos, hogy azért a belföldi turizmus erősödéséhez is szükség van a buszos szolgáltatókra, tehát az is lehet, hogy ez egyfajta kiutat jelent majd, hogyha minél több ilyen jellegű szervezett út is elindul, nem pusztán autóba ülve vagy vonatra szállva próbálunk megnézni a vezetességeket, hanem esetleg valamilyen izgalmas hétvégi csillagtúrára is utazunk, tehát az biztos, hogy a strukturális átalakulás, átalakítás azért ezt a szektort is segítheti. Hát jó, sok minden rákényszerül erre. És most elmegyünk és megnézzük a Kék Lagunát, mert hogy a legtöbb ember a korosztályomból valószínűleg vágyakozva nézte a Kék Laguna című filmet, a szemkápráztató lagunákban fürdőző, a pálmafák tövében játszó fiatal színészeket, és hát mindenki belegondolt abba, hogy hát milyen fantasztikus érzés lehet ilyen paradicsomi körülmények között nyaralni, meg pihenni. Nos, a Fidzsi szigetekhez tartozó Turtle Island, vagyis Teknős Béka sziget büszkén hirdeti, hogy annak idején ezen a helyen forgatták mindkét filmet, az eredetit még 1949-ben, aztán az általunk is ismert híres feldolgozását, azt meg 1979-ben. Minden esetre a Turtle Island annyira gyönyörű, hogy a buja trópusi növényzetével, az érintetlen apró homokos tengerpartjával, a türkiszkék gyönyörű színvilágával tényleg a legkényesebb embereket, így az amerikai producereket is elbűvölte, és hát valóban mese szép, talán én csak a Maldív-szigeteket láttam legalább ennyire szépnek, mert kicsit más azért, itt más a tengernek is jó pár helyen a színe, tehát itt vannak azért ilyen mélyebb kék színek a Fidzsi környékén. Érdekes egyébként az, hogy a Turtle Island lényegében magánsziget, 1972-ben Richard Evenson megvásárolta ezt a szigetet, és kifejezetten a szerelmes párok igényeihez alakítva a világ fantasztikus szállodájával, meg romantikus üdülőhelyévé fejlesztette. Meg hát bérbe is adta nagyon sok mindenkinek. Nagyon érdekes, hogy lényegében ilyen kis privát beach-eken, privát kis tengerparti szakaszokon lehet hatalmas pálmaleveleken megterítve piknikezni, este pedig meghitt vacsorát fogyaszthatunk a tengerparton, miközben csilingelnek a pezsgős poharak, és gyönyörködhetünk a lemenő nap sugaraiban, vagy hát ha már lement a nap, akkor meg a holdfény tükröződik a koktélos poharak oldalán. Tehát vannak szép dolgok a világon. Nos, a szigeten 14 olyan kis házikó található, ami a híres kék lagunára néz, és mindenkinek van egy ilyen kis homokos tengerparti szakasza, mindegyik kis bungalónak. Náttetős, kétszobás luxus bungalókat képzeljenek el, helyi mesteremberek építették és rendezték be ezeket, már Fidzsi szigeteki mesteremberek, és hát ötvözték egy kicsit a tradicionális Fidzsi művészetet a modern építési technikával. Mindegyik házban van külön fogadószoba, és lényegében egyszerre 14 pár tartózkodhat a szigeten, ha éppen nincsen koronavírus járvány, és megnyitott, és akkor lehet menni. Azonban több mint 150 alkalmazott van egy normális időszakban, úgyhogy mindenkire 5 ember figyel és lesi minden kívánságát, tehát ebből a szempontból azért tényleg izgalmas ezen a szigeten pihengetni, és hát külön elnevezték persze azokat az embereket is, akik segítkeznek itt a vendégeknek, mondjuk házi mamának például, mert hogy azt mondják, hogy az a hitvallásuk, hogy a vendéglátásnak egy új szintjével találkozhat az ide látogató, úgyhogy minden párnak külön házi mamája van, tehát külön a házhoz tartozó külön mamája, tehát mondhatjuk azt, hogy egy második anyukánk, aki gondoskodik a vendégről, meg mindent megadnak, amire a turistának szüksége van, és hát persze nem ütközik törvénybe. És amikor például megérkezünk a szigetre, akkor rögtön bemutatnak minket a saját kis házi mamánknak, aki felel a mosásért, a takarításért, a szolgáltatásokért, a szórakozásért, és a sziget túrára is elkísér minket, hogyha akarjuk, összekészíti a piknikes kosarat, megterít a tengerparton, utána kimegy és összepakol. És hát ha a vendég úgy kívánja, akkor a búvárkodásban is segítkezünk, és külön készítenek, hogyha kérjük fotókat, videókat, tehát még csak azzal sem kell bajlódni, hogy a közösségi portálra hogyan, miként kell lesznek majd felvételek, mert nem a kis rosszabbik kamerával kell szelfiket csinálnunk, hanem folyamatosan jó minőségű képek is készülhetnek, hogyha akarjuk, tehát akár erre is van lehetőség, úgyhogy elég érdekes. De hát mostanában a producerek az egész szigetet is jó párszor kibérelték, úgyhogy egy magánszigetnél azért a lehetőségeink tárháza az majdhogy nem végtelen. Hozzáteszem, mostanában is lehet egyébként szigeteket venni, tehát még mindig vannak eladó szigetek a világban, bár hozzáteszem, az igazán menő és nagyon-nagyon jó szigetek, azok általában tartós bérletként kerülnek a tulajdonába az illetőnek, tehát mondjuk 99 évre megkapja a használati jogát, vagy az üzemeltetési jogát az itteni szállodának, vagy bungalóknak, úgyhogy ezért ezt korlátozásokkal adják természetesen nagyon sok helyen. A Fidzsi-szigetek összesen 320 szigetből áll, ebből valamivel több mint 100 lakott. A fővároson kívül, Suván kívül még egy komolyabb nagyváros van, Nadi. Ugyanakkor itt vannak üzletek, kaotikus közlekedés, mikrobuszok sokasága, de hát a turisták azok általában nem azért jönnek ide, hogy élvezzék a nagyvárosi hangulatot, hanem inkább a természeti környezet kápráztatja el az ide látogatókat. A vulkáni szigetek partjainál szinte mindenhol korallzátonyokat is találunk, a tenger alig hullámzik, kékes-zöld színű és viszonylag meleg. A szigeteken az iskolások ma is egyenruhát viselnek, minden oktatási intézménynek saját színe van. A gyerekek egyötödét egyébként nem iratják be iskolába, inkább máshol az ültetvényeken dolgoznak és együtt maradnak a családdal, de a fiatalokat gyakran befogják a turistáknak a kiszolgálásába is. Egyébként, hogyha van turista szezon, akkor van munka is, mert hogy a pálmafákkal szegélyezett tengerpartok mögötti vulkáni kúpok, a kristálytiszta tengeröblök, a gyönyörű óceán azért vonzák a turistákat, vonzák a látogatókat. De ha már a magánszigeteknél tartunk, a Fregat sziget, lényegében szintén egy magánsziget, a Fregat Island Resort, az pedig egy olyan luxus sziget, amit a zsúfoltságot gyűlölőknek találták ki, már közülük azoknak, akiknek van pénze persze megfizetni. Egy német iparmágnás szeretett bele ebbe a szigetbe, és ő határozta el, hogy megvásárolja, bérli, és akkor az elfoglalt gazdag üzletembereknek csinál valamiféle izgalmas világot. Hát ez lényegében a Seychelles-szigetekhez tartozó szigetecske, ahol egyébként Ladik szerintem a leggyönyörűbb sziget, a fősziget izgalmas, meg érdekes, de itt azért a tengerpartok nem mindegyike olyan, mint amit láttunk annak idején, még az Emmanuel című filmben, vagy bármelyik másik filmben. Minden esetre itt ebben a kis magánszigetben szintén bungalók vannak, amelyekben ugye egy család, vagy akár egy pár is el lehet. Összesen az egész szigeten 40 vendég tartózkodhat. Mindegyik villához tartozik két hálószoba, jacuzzi, napozóterasz és egy fürdőszobát a házon belülre építettek, egyet pedig a szabad ég alá, hogyha valaki úgy akar zuhanyozgatni, hogy közben élvezi a friss levegőt, akkor azt is megteheti. Hát persze azért nem olyan harapnivaló a levegő itt, mint az Alpok alján, amikor Sopronba megszülettem és kinyitottam az ablakot, hanem amolyan trópusi levegő, de hát talán ez legalább olyan jó. A sziklák, amik itt vannak, azok a jellegzetes gránit tömbök, aki már látott fotót a Seychelles-szigetek közül a legkiresebbről, ugye Ladigról, azt tudja, hogy nagyjából milyenek. Ladignél a legimpozánsabbak azért a sziklák, itt néznek ki a legjobban, de itt Fregat Islanden, Fregat szigeten is tényleg jól néznek ki azért, és lényegében a tengerpartokat szegélyező sziklák teszik varázslatossá ezt az egészet. Vannak hatalmas közösségi terek, tehát ezért nem fogjuk egyedül érezni magunkat akkor, hogyha éppen nincsen koronavírus járvány, és nyugodtan tudunk pihenni. Bár hozzáteszem, most is tudunk azért már foglalni, és tudunk pihenni. Voltak éppen az egész sziget egy hatalmas nagy part, hát van 7 hivatalos strand, de hát igazából ezek ugye nem különülnek el túlságosan, egy-két helyen elkülönülnek azért, mert a sziklák benyúlnak egészen a tengerig, de a többi résznél nem. És hát a vendégek megmászhatják akár a 125 méter magas gránit sziklát, a Signál hegyet, de hogyha valaki nyugodtabb pihenésre vágyik, akkor csak sétálgathat a tengerparton. Van egy kis trópusi erdős rész is, úgyhogy ha izgalomra vágyunk, akkor itt akár nézhetjük a gyíkocskákat is. Hogyha ide akarunk eljutni, akkor először Mahéba kell utaznunk. Ez a Seychelles-szigetek főszigete, itt ugye Victoria a főváros, és aztán innen még 20 perc repülőút, de lehet külön helikoptert is bérelni, ami egyébként nem annyira hihetetlenül drága. A levegőben kalózkodó Fregat madárról kapta a nevét a Fregat sziget, az apró tengeri madarakat kapdossa el ez a gyorsan repülő, gyorsan forduló madár, és 1744-ben fedezték fel a szigeteket, amik felfedezéskor a franciák adták neki ezt a nevet, a Fregat nevet. A Seychelles-szigetek egyébként nagy kalózparadicsomnak számítottak, a sűrű őserdő kiváló búvóhelynek bizonyult, a kincseket pedig barlangokban rejtették. A franciák ezt a szigetet is elfoglalták és gyarmatosították, aztán utána jöttek az angolok, de ma már a Seychelles-szigetek önálló állam. A neve egyébként onnan származik, hogy így hívták Seychellesnek a sziget felfedezésekor a hivatalban lévő francia pénzügyminisztert, aki támogatta azt az expedíciót, hogy ide jöjjenek franciák, és hát utána erről róla nevezték el lényegében a szigetet. Egyébként nagyon érdekes a szigetnek a története is. mint mondtam már, a hivatalban lévő francia pénzügyminiszterről kapta a nevét, és először piros-fehér-zöld zászlókat használtak, aztán utána most már piros-fehér-zöld-sárga-kék kibővítették. Amikor magyar turistákat szerettek volna ide vonzani, hát ugye az európai, közép-európai, kelet-európai rendszerváltás után azért mindenki azt gondolta, hogy nagyon komoly vásárlóerő indul majd el felfedezni a világot, és hát várták a magyar turistákat is nagy számban a Seychelles-szigetekre, szerveztek is egy tanulmányutat, én fiatal újságíró gyerekként már ekkor turizmussal foglalkoztam, úgyhogy engem is meghívtak, tényleg pazar volt, még gulyást is főztek a Seychelles-szigeteki szállodában, és hát várták, hogy majd jöjjenek a turisták. Jöttek, de nem olyan számban, mint azt gondolták. Hát nyilván nem lett azért annyival több gazdag ember nálunk, hogy tömegével lepjék el a fantasztikus Seychelles-szigeteki szállodákat. De nagyon érdekes volt, itt láttam például olyan fehér színű halat, hogy ilyen piros foltok, piros pöttyök voltak rajta, és erre azt hittem, hogy viaszdíszítés. De volt már korábban egy nagyon izgalmas kalandom, ugyanis akkor Majorkánra mentünk az egyik kedves barátommal, fotós barátommal, és láttuk, hogy a tenger gyümölcsei pult fölött, a svédasztalnál ott van egy homár. És hát mondta, hogy hát ő még életében nem evett homárt, úgyhogy most ki fogja ezt próbálni, úgyhogy egy laza mozdulattal vágott belőle egy darabot, hát jó nehéz volt egyébként, aztán utána megpróbálta megkóstolni, hát mondta, hogy ilyen rágos szörnyűséget, amit korábban soha nem kóstolt, de aztán utána már jöttek a pincérek, és visszavettek, és hát nagyon el voltak keseredve, mert hogy ez dísz volt, ilyen viaszos anyagból készült, és lényegében most már nem tudják használni, mert levágtuk az egyik részét. Na minden esetre először arra gondoltam, hogy a Seychelles-szigeteki hatalmas fehér hal is ott a halas pultnál valamiféle díszítés lehet, mert hogy létezhetne már ilyen hal, de nem az volt. Szépen meg lehetett tenni, és akkor rájöttem, hogy a tengeri élővilág valóban káprázatos. Hát utána aztán már láttam magam is sok csodát. A Maldív-szigeteken elvégeztem a búvártanfolyamot, kőkemény volt egyébként, de utána már nagyon sokat búvárkodtam, Jamaikától kezdve mindenhol. Csak egy rövid kitérő. Én igazából nem akartam a búvártanfolyamot elvégezni, hanem van egy olyan lehetőség, hogy a turisták lemehetnek ilyen kis kertcsinálónak mindenféle vizsga nélkül, többen is vigyáznak ránk, és akkor ezt kipróbáltam, és mondták, hogy akkor ezt már így, hogyha tovább csinálom, akkor a befizetett, nem tudom, $100, azt így beszámítják, és ha fizetek még, nem tudom, egy $200, tehát akkor már megcsinálhatom akár a búvárvizsgát is, és milyen jó lesz, mert akármikor mehetek a csoporttal búvárkodni, hát nem egyedül, mert ugye egyedül búvár nem megy, hanem lényegében a mással, vagy akár kettesével mehetünk búvárkodni. Hát azért annyira egyszerű nem volt. Először is videókat kellett nézegetnem, meg angol nyelvi búvárkönyvet kellett megtanulgatnom, és az első napom abból állt, hogy egy dübörgő légkondis szobában töltöttem az időmet, és figyeltem arra, hogy mi van a videóban, míg a többiek lobickoltak a tengerparton. Aztán utána meg azzal telt az időm, hogy még körülbelül egy fél órán keresztül próbálkozzak kitölteni a vizsgalapot. Hát 6 hiba volt a maximum, amit el lehetett követni, 6 hibával megúsztam. Hozzáteszem, főleg azért, mert ugye hát angolul kellett mindezt megcsinálni, és hát ilyen kis szóvariáció, differenciák voltak, úgyhogy tényleg nem volt még okostelefon, hozzáteszem, tehát még csak azzal sem tudtam segíteni magamnak. Mindenesetre sikerült ezt a vizsgát megcsinálni, és utána pedig úszás vizsga volt, és akkor az öbölben kellett elúsznom jobbról-balra, a hátamon a palackar, de ez túlságosan nem volt nehéz. Annál izgalmasabb volt az, hogy miként gyakoroltuk például azt, amikor mondjuk a regulátor kiesik a számból, és akkor utána kell nyúlnom a másikért. Hát meg elvették a maszkot, és akkor hogyan tudok úgy kritikus szituációban ott ellenni, hogy ne pánikoljak be, amikor mondjuk maszkomat vissza kell szereznem, vagy éppenséggel hogyan tudok úgy tájékozódni. Tehát voltak ilyen gyakorlati részek, amelyek azért nem voltak egyszerűek. Aztán egy orosz nővel közösen vizsgáztunk, de hát ő egy picit hátra esett, amikor gyakoroltuk ezt, hogy hogyan viszem ki ilyen a másikat, hogyha gond van, és emiatt picit be is ütötte magát a sziklába, ki kellett vinni, tehát lényegében félbeszakadt a vizsgám, de utána aztán lett folytatás, sikeres folytatás, és aztán még nagyon sokat sikeresen, békésen búvárkodtam, bár hát hozzáteszem, soha nem voltam olyan, aki tényleg így felelőtlenkedik, és Ugye hát a Maldív-szigeteken búvárkodni, az mondjuk olyasmit jelentett, mondta ismerősöm, ugye Magyarországon voltam egy buliban, és hát mondta, hogy olyat nem lehet, hát az olyan nincsen. Hát gyakorlatilag azt csináltuk, hogy nem mentünk le szépen, amikor elindult az egész a kis lépcsőn, mert nagyon sok turista próbálkozott a lépcsőn bemenni, nem is lépcsőn, egy kis létra volt a Sun Islandnek a hátsó részénél, hanem kiálltunk a sziklára, és akkor így beleugrottunk egy hátast. Hát mondta a Magyarországon tanult ismerősöm, hogy hát ez totál szabálytalan, ez nem így volt. Hát pontosan így volt, ott azért lájtosabban kezelik ezeket a dolgokat, tehát kemény az a kiképzés. Tehát szépen a szikla tetejéről így hátrafelé beleugrottunk, mint ahogy ugye a csónakból is bele kell menni a vízbe, hogyha csónakkal megyünk valahova búvárkodni. Az áramlatok például, hát volt olyan rész, hogy mondta a tanítom, hogy na, oda aztán biztos, hogy nem menjek, mert aztán nehéz abból kikeszmeregni. Tehát tényleg nem volt egyszerű ez a történet, de annyira kemény iskola volt, hogy amikor később Jamaikában amerikaiakkal buvárkodtam, akkor rájöttem, hogy az a tudás, amit ott szereztem, és úgy éreztem, hogy hát én totálisan ügyetlen vagyok, és ha buvárkodó embereket sorba rakják, akkor én az utolsó 100 millió között vagyok valahol a teljesen tehetségtelen és a már félig fuldokló között félúton. De nem kiderült, hogy ez a Maldív-szigeteki búvárkodás, ez annyira kemény volt, annyira izgalmas azért a világ, hogy ezzel mondjuk egy Jamaikában én sztárnak számítok, hogy minden ilyen dolgot komolyan vettem, meg eltanultam, ami kellhet. Már természetesen az amatőrök és a turisták között, és nem pedig a profi búvárok világában, mert hát azért az egy más tészta. De visszatérve egy kicsit, ugye hát a Seychelles-szigetek is remek búvár paradicsom. Egyébként 115 szigetből áll, és 400 ezer négyzetkilométernyi indiai-óceáni terület mindennel együtt, de hát nyilván ugye a szigetek világa az, ami lakott, és hát ez jóval kevesebb ennél. Hát nagyjából 100 ezer állandó lakos azért van, többsége Viktóriában, a fővárosban él, franciák, indiaiak egyaránt laknak itt. Az óriás teknősökről híres még a sziget csoport, és az olyan paradicsomi területekről, mint Ladik vagy Fregat Island, tehát ezekből van bőven. Nem olcsó egyébként, általában az egykori francia érdekeltségű területek, meg a mostani francia tengeren túli területek azért nem olcsóak szállás tekintetében, meg a szolgáltatásokat illetően, úgyhogy valóban azért arra ne számítsunk, hogy majd valami ritka olcsó Airbnb-ben megszállunk, de az kétségtelen, hogy nagyon magas a szolgáltatások színvonala, relatíve az ilyen indiai-óceán üdülőparadicsomokhoz képest. Nem lesz hasmenésünk, hogyha finom falatokat megettük utána. Nagyon jó a közbiztonság is, azt gondolom, hogy voltak ugyan, itt is azért előfordultak problémás időszakok, ami nagy meglepetés volt, mert korábban azt mondták még, amikor ott voltam, hogy hát itt a legtöbb vallás képviselője békésen megél egymás mellett, aztán olvastam a hírekben utána jó pár évvel később, hogy milyen vallási viták és megmozdulások, meg összezördülések voltak, meg komolyabb összecsapások, de egyébként hát ezek elmúltak, sikerült órá lenni a helyzeten, úgyhogy a Seychelles-szigetek régi fényében ragyog, bár hozzáteszem, egyébként is mi a turisták a tengerparti szakaszokat keressük fel, az itteni szállodák világát, meg a magánszigetek luxusát, ha már valaki eljön ide, úgyhogy maximum egy mérgesebb teknős békával tudunk találkozni. Ez nem vicc egyébként, a teknős hatalmasat tud harapni, nincsen foga, de nem szabad csak úgy simogatni a fejét, mert volt már ebből baleset. Nekem a Galapagoszon mondták, hogy lehet, hogy ráülök a teknősre, de hogyha mondjuk elkezdem simogatni, és azt gondolom, hogy kiskutya, akkor nagyon fog fájni. Úgyhogy inkább nem gondoltam azt. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. A mai műsorban megnéztük azt, hogy vajon hova tudunk utazni a nyári időszakban. Beszámoltam arról, hogy egyre másra jönnek a könnyítések. Magyarországot nagyon sok ország már zöld kategóriába, olyan kategóriába sorolja, ahonnan be tudunk utazni. Karanténkötelezettség, negatív PCR-teszt vagy védettségigazolvány nélkül is. Beszámoltam arról is, hogy indultak a különjáratú repülőgépek, és egyre több úti célra tudunk repülővel is közvetlenül Budapestről elutazni. Meséltem még a Kék Laguna világáról, arról, hogy van egy fantasztikus hely a Fidzsi-szigeteken, a magánsziget, ahová a turisták tényleg, ha odaérkeznek, akkor, mint hogyha a paradicsomba utaznának, olyan kiszolgálás is, és olyan ötleteket valósítottak meg a helyi idegenforgalomban. Utána pedig elmentünk egy másik pazar magánszigetre, a Fregat Islandre, ahol néhány család, néhány utas pihengethet egy időben, de emiatt aztán a kiszolgálás és az itteni lét is olyan, hogy úgy érezhetjük, hogy van egy igazi szigetünk. Meséltem még a Seychelles szigetek érdekes történetéről, a zászlótól kezdve egészen a fővárosig. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Robert Richárd. Viszonthallásra!